Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Zsoltár énekléssel kezdjük Isten tiszteletünket, 25. Zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Helyünket foglaljuk el, és a 168. dicséretünket énekeljük mind a 4 verszakával. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. A Szent Háromság Egyisten beszéde hangzik most hozzánk Nehémiás könyve első fejezetéből a következőképpen. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Susan várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam. Böjtöltem, és imádkoztam a menny Isten előtt, és ezt mondtam. Ó, Uram, mennek Istene, Te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál nagy erőttel és hatalmas kezeddel. Ó, Uram! Legyen figyelmes a füled szolgád imádságára, és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Urunk Istenünk, Tegy áldottá ígéjét életünkben, és mi ne csak a hallgatói, hanem a megtartó is legyünk szavának. Foglaljuk el a helyünket most, és könyörögjünk hozzá imádságban. Mindenható Istenünk, mindenek előtt köszönjük neked a templom szent helyét, ahol életünk dolgairól gondolkodhatunk a te színed előtt. Tudjuk, hogy testünket, egész életünket is templomnak szántad, szent lelked lakóhelyének, de megvalljuk, hogy nagyon sokszor egészen profán és szentségtelen hely a mi testünk és életünk. Szeretnénk most ezt az időt valóban rád figyelve tölteni, a te hangodat hallani az igéből, és a te lelkeddel megtöltekezni. Segíts ebben mindnyájunkat. Nagy szükségünk van arra, hogy eltöröld méltatlanságainkat, hogy kipótold erőtlenségünket. Bocsásd meg vétkeinket, és emelj fel minket magadhoz, a te uralmad alá. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Most a 254. dicséretünk 5. verszakát énekeljük. Isten igéje hangzik hozzánk még az előbb olvasott ige szakasz mellett Lukács evangélium a 11. fejezetének első 13 verséből a következőképpen. Történt egyszer, hogy Jézus valahol imádkozott, és amikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk naponként. És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki. Barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről. Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitatik nektek, mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket, azoknak, akik kérik tőle. Foglaljuk el most a helyünket. Éppen a nemzeti ünnepünkön volt egyik napi igénk, az először hallott ige szakasz, Nehémiás könyvének az első fejezete. Az a rész, amely tartalmazza Nehémiásnak az imádságát. Azt az imádságot, amelyben hallottuk, elsősorban népéért könyörög, népéért kiált Istenhez. Nem arra akarja vajon Isten felhívni a mi figyelmünket ezzel, hogy ő ma is keres ilyen Nehémiásokat? keres olyan embereket, akiknek fontos a vele való kapcsolat. Keres olyan embereket, akik túl tudnak látni önmagukon, és akik tudnak így esedezni a körülöttük lévőkért is, mint ahogy a Nehémiás tudott, és akiket aztán befoghat abba a csodálatos munkába, amelyet Isten eltervezett a népe érdekében. Ott akkor éppen arról volt szó, hogy Jeruzsálemet, a város fővárosát, az ország fővárosát újjáépítsék. Romokban állt minden. Erről mi is tudunk beszélni, hogy körülöttünk mennyi minden romokban van. De vajon meghalljuk-e az Isten hívó szavát? És vajon megérinti így-e a szívünket ez a most olvasott ige szakasz is? Készek vagyunk-e odaadni magunkat, mi is így Istennek? Ahhoz azonban, hogy el tudjunk ide jutni, ahhoz végig kell gondolnunk most újra, hogy egyáltalán mi is valójában az imádság, és mi történik az imádságban? Mi az imádságnak a célja, és milyen a helyes imádság? Sokszor, amikor szóba kerül az imádság, akkor kiderül, hogy még templomba járó emberek is úgy gondolkoznak, hogy arra jó az imádság, hogy a kéréseinket Isten elé vihessük. Hiszen azt a legtöbben átéljük előbb-utóbb, hogy nem tudunk mindent megszerezni, amire szükségünk van, vagy amit szeretnénk. Rászorulunk Istenre. És milyen jó, hogy odafordulhatunk ilyenkor a jó Istenhez, és elmondhatjuk neki a kéréseinket. Meg kellene kérdezni ezektől az emberektől, vagy amikor mi gondolkozunk így, akkor olyan jó lenne, hogyha ez eszünkbe jutna, hogy vajon mit szólnánk ahhoz, hogyha házastársunk, a gyermekünk, vagy szeretteink közül, azok közül, akik közel állnak hozzánk, valaki csak akkor szólna hozzánk, hogyha valamit kérni akar. Mi milyen szegényes, torz és sivár az a kapcsolat, amelyben az emberek csak akkor szólalnak meg, hogyha valami óhajuk van. Hát nem az a természetes, vagy nem az lenne a természetes, hogy ahol emberek együtt élnek, szeretik egymást, megbíznak egymásban, érdeklődnek egymás iránt, ott beszélgetnek. Mikor? Mindig, amikor csak lehetőség van rá. És miről? Tulajdonképpen mindenről, ami szóba jöhet. Az imádságban is ez lenne a természetes. Hiszen a hívő ember az együtt él az Istennel. Vajon így van ez? Hogy együtt élünk a mi Urunkkal. Testvérek, igazán együtt élni az Úrral, csak az újjászületett emberek képesek. És ezért is mondta azt az Úr Jézus Krisztus annak idején, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Mert csak az újjászületés által tudunk mi kapcsolatba kerülni Istennel. Hiszen mindnyájan úgy jöttünk a világra, hogy elidegenedtünk Istentől. És ezért nem ismeri az ember születésétől fogva az imádság lehetőségét. Ezért van az, hogy mindegyikünk úgy indult el, azok is, akik ma már imádkozó kapcsolatban vannak Istennel, hogy valamikor még nem tudtuk, hogy egyáltalán mit is jelent az, hogy imádkozni, mert hogy kell azt csinálni. Mit beszéljek én az Istennel? Mit mondjak neki? Egyáltalán kicsoda ő? Vagy talán még az a kérdés is ott volt valamikor bennünk, hogy létezik egyáltalán? Vagy hogyha elkezdek is imádkozni, csak úgy a semmibe, a levegőbe beszélek? Isten azonban megkönnyörült rajtunk embereken, és ő maga tette lehetővé azt, hogy ilyen beszélgetős kapcsolatba kerüljünk vele, hogy ő Jézus Krisztusban eljött utánunk, és a nevünkön hív, ahogyan az Ézsaiás könyvében olvashatjuk, neveden hívtalak, enyém vagy. És aki ezt már olyan igazán meghallotta, és úgy beleremegett a szíve, és belerendült az élete, hogy én valóban az Istené vagyok, hozzá tartozhatom, elfogad engem az Isten, szeret engem az Isten, annak a szívéből fakad fel az, hogy Atyám, hát Te az örökkévaló Szent Isten, Jézusért, az Atyám vagy, én, a bűnös ember, így fordulhatok oda hozzád. Az ilyen ember, akinek a szíve ebbe már úgy belerendült, az kapta a Szent Lelket, amikor az Úr Jézus Krisztust befogadta. És ez pedig azért fontos, mert a Szent Lélek tud igazán imádkozni. A lélek az, aki kiáltja bennünk, hogy Abba, Atyám. Nem véletlen az, hogy ahogyan hallottuk az újszövetségi igeszakaszból, Lukács evangéliumából, amikor az egyik tanítvány Jézust arra kéri, hogy taníts minket imádkozni, akkor az Úr Jézus Krisztus elmondja ezt a szép imádságot, a mi atyánkot, amit mi azóta is sokszor imádkozunk, és aztán azzal fejezi be, hogy a Szent Lelket ígéri azoknak, akik őszintén vágyakoznak arra, hogy megtanulhassanak imádkozni. Mert Isten lelke tud bennünket meggyőzni arról, hogy Isten nem egy szeszélyes vagy sértődékeny kényúr, de nem is kéréseket teljesítő automata, hanem Jézusért, a mi Atyánk, akihez mi gyermeki bizalommal közeledhetünk, és akiben már ott él az Isten Szent Lelke. Azt tudja ezért, hogy mit jelent szüntelen imádkozni. Tudja azt, hogy mit jelent az Isten gyermekeként ilyen kapcsolatban vele élni, így dolgozni, így végezni nap mint nap a munkánkat, így szenvedni, ha kell, így hordozni a terheket, hogy közben lehet imádkozni, hogy közben oda lehet fordulni újra meg újra Istenhez, és mint Atyánkkal beszélgetni. Az imádság célja tehát nem csupán az, hogy a kéréseinket elmondjuk Istennek. Az imádság igazi célja az, hogy folyamatosan tartsuk Istennel a kapcsolatot, hogy ápoljuk ezt a kapcsolatot, azt a kapcsolatot, amit ő állított helyre, amit ő hozott létre, de ami kétoldalú, és nekünk is fontos kell, hogy legyen. Isten gyermekeinek tehát nagy kiváltsága az imádság. De ahhoz, és ezt az eddigiekből láthattuk, hogy helyesen tudjon valaki imádkozni, ahhoz először is meg kell ismernie igazán Istent, Jézus Krisztus által. Úgy, hogy Jézus érdeméért igazán Atyának tudjuk nevezni őt. És el kell oda tudni jutni, hogy teljes szívünkből, lelkünkből szeretjük ezt az Istent. És így kezdtünk el megtanulni, beszélni hozzá. Azt a lelkületet, ami a helyes imádság mögött van, nagyon szépen kifejezi az ókori imatartás. Az ókori hívők, az Ószövetség hívői is vagy úgy imádkoztak, hogy előre nyújtott kézzel és feltartott tenyerekkel, vagy pedig úgy, hogy feltartott kézzel és felfelé irányított tenyerekkel. Sok mindent kifejezett ez az egyszerű mozdulat. Kifejezte elsősorban azt, hogy nincs semmim, Uram, koldus vagyok. Nem hibalkodom, hogy a felét már megtermeltem, és a másik feléhez kérem a te segítségedet, hanem őszintén, szívből jövően tudod mondani azt, hogy nálad nélkül semmit sem tudok cselekedni. Erőt, időt, egészséget, jó lehetőségeket, jó gondolatokat, jó kedvet, mindent Istentől várok, tőle kaphatok ajándékba. Ez a mély alázat kell ahhoz, hogy aztán Isten az elé tartott üres kezeinket telerakhassa. És ebben, hogy így az üres kezeinket nyújtjuk felé, és ilyen lelkülettel imádkozunk, ebben benne van az is, hogy benne bízunk, hogy tényleg tőle várunk mindent. Mert ő a gazdag Úr, aki nem az érdemeink szerint bánik velünk, és ajándékoz meg bennünket. Ebben a mozdulatban, ahogyan annak idején imádkoztak, benne van az is, hogy kiszolgáltatom magam teljesen. Odaadom magam teljesen. És benne van az is, hogy valójában hozzád szeretnék, Uram, közelebb kerülni. Hogy nem is csak az ajándékait kellenek, hanem te kell lesz nekem elsősorban, Uram. Valahogy úgy, mint amikor a kisgyermekek állnak oda a szülők elé, hogy onnan alulról felfelé nézve mondják, hogy vegyél fel engem. Hát az igazi imádkozó lelkületben valami ilyesmi van, hogy te többet élsz nekem, Atyám, mint az ajándékaid összessége. És én nagy kiváltságnak tartom, hogy hozzád tartozhatom. Hadd kerüljek hát még közelebb hozzád. Nehémiás ilyenfajta lelkülettel fordult oda az Úrhoz. És most nézzük meg konkrétan az ő imádságát. Rögtön észrevehető az, hogy négy rész elkülöníthető az ő imádságában. Mert először Isten dicsőítésével kezdi, és utána hálát ad, aztán bűnvallás következik, és a végén hangzanak el a kérések. Nézzük most sorba. Mi is a dicsőítés? Tulajdonképpen hitvallás. Elmondom Istennek, hogy kinek tartom őt. És erre nem neki van szüksége, hát ő aztán igazán tudja, hogy ő kicsoda. Hanem nekünk, imádkozóknak van szükségünk, hogy tudjam, milyen nagy Úr fogad most engem, hogy ki is az, akihez én most odafordulok, aki előtt nagyon mélyen megalázom magamat. Ha tudom, hogy ő a menny istene, ahogyan itt Nehémiás fogalmaz, menny és föld teremtője, és én a kicsi ember most előtted borulok le. De úgy borulok le előtted, hogy ugyanakkor azt is tudom, hogy fontos vagyok neked. Megvallom tehát, hogy kicsoda ő, hogy milyen hatalmas, és így könnyű lesz alázatosnak maradni, és könnyebb lesz bíznom benne. Bízni abban, hogy neki valóban minden lehetséges. Az is, ami az embereknél lehetetlen. A dicsőítés nélkül igazából olyan szegényes marad az imádság, és sokszor tényleg csak rendelések benyújtásává silányul, hogy csak a kéréseimet mondom el Istennek. A dicsőítés tehát az, hogy Istent önmagáért áldom. Ezt követi itt a Nehémiás imádságában is a hálaadás. A hálaadás során azt sorolja el az imádkozó, hogy mi mindent tett Isten érte eddig, hogy mi mindent kapott Istentől. Számon tartja Isten ajándékait. És erre bátorít minket az ige a 103. Zsoltárban is. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtsd, mennyi jót tett veled. Mert hogyha ezeket felsorolod, sokkal könnyebben fogod tudni a jövődet is rábízni erre az Úrra, akitől már eddig is annyi mindent kaptál, akinek annyi mindent köszönhetsz. És erre, hogy hálát adjak, hogy elsoroljam, hogy miket kaptam már eddig Istentől, hogy mit tett Isten értem, erre is nekem az imádkozónak van szükségem. Az én kicsi, gyenge hitemnek van erre szüksége. Amit eddig kaptam, az valójában csak kicsi előleg abból, amit az Isten elkészített számomra. Ezzel a bátorsággal kérjem hát tőle a szabadítást. A hálaadás és a köszönet egyébként is lelkileg teszi gazdaggá az embert. És megfigyelhetjük, hogy valamiképpen még embereket is a köszönet egymáshoz közelebb visz, összekapcsol. És ugyanígy, hogyha veszem a fáradtságot, és elsorolom Istennek imádságban, elmondom neki hálát adva, hogy mi mindent kaptam tőle, akkor ez mint egy közel emel hozzá. Amikor a Filippi levélben Pál apostol arra biztatja a levél olvasóit, hogy ne aggódjanak, hanem inkább forduljanak oda imádságban az Úrhoz, akkor ő is azt mondja, hogy hálaadással tárjátok fel Isten előtt a ti kívánságaitokat. Nehémiás is hálát ad. És ezután következik a harmadik rész az imádságában, ez pedig a bűnvallás. És érdemes megfigyelni azt, hogy Nehémiás milyen töredelmesen, milyen alázatos lélekkel, és konkrétan sorolja el a saját bűneit is, meg azokat a bűnöket is, amiket az ő népe valamikor elkövetett Isten ellen. Ez is olyan, amire érdemes nekünk fölfigyelnünk, hogy imádkozik a népért, hogy odaviszi a nép bűneit, de úgy, hogy teljes mértékben azonosul a népével. Nem úgy, hogy saját magamat kivonom, hanem odaviszi a saját vétkeit is Isten elé. nem lehetséges, testvérek, az, hogy ez a rész sokszor kimarad az imádságaimból. Pedig, amikor valaki igazán elmélyül az imádságban, amikor igazán átéli ott imádság közben az Isten jelenlétét, akkor nagyon sokszor megtörténik az, hogy felfedez magában valami olyasmit, ami Istennek utálatos. Mert ott imádság közben az Isten jelenlétének a világossága beragyog a szívünkbe, az életünkbe, azt átjárja, és előhozza onnan a sötétség dolgait. És jó ezeket megvallani Istennek. Bűnbánattal elmondani neki, és megszabadulva menni tovább. Testvérek, nagy kegyelme az Istennek, amikor így rámutat a mi vétkeinkre. Rámutat mindarra, ami még sötétség bennünk. Nagy kegyelme Istennek az, amikor így ítél. Rámutat arra, ami bennünket elválaszt tőle, mert azért teszi, hogy oda vigyük, el akarja törölni, és megszabadulva tőle, a bűntől, Istenhez még közelebb kerülhetünk. És Isten még inkább tud használni bennünket az ő csodálatos tervében így. Mindenki szeretne békességes, meg boldog ember lenni. De jó lenne, hogyha komolyan vennénk azt, pontosan azért, mert szeretnénk ilyen emberek lenni, hogy az elrejtett, a magunkban megtűrt, a magunkkal hurcolt, takargatott bűnök, azok a legnagyobb ellenségei az imádságainknak is, meg a békességünknek is, meg a boldogságunknak is. Olyan kegyelmes Isten, amikor ott a vele folytatott beszélgetésben bevilágít a szívünkbe, és elénk hozza ezeket, és boldog az az ember, aki megvallja, és elhagyja a vétkeket. És itt történik az, hogy Isten imádságaink közben is formál, tisztít, alakít bennünket. És miután elhangzott az Isten dicsőítése, elhangzott a hálaadás, és elhangzott a bűnvallás is, akkor kerül sor a kérésekre. De gondoljunk csak vissza Nehémiás imádságára. Egészen szembetűnő az aránytalanság. Hogyha az első három részhez hasonlítjuk ezt a negyediket, a kérést. Tulajdonképpen a kérése így hangzik. Ó Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára. És megint csak gondoljunk a kisgyermekre. Arra a kisgyermekre, akivel éppen valami baj történik, mondjuk elesett. És szalad oda az édesapához, vagy az édesanyához. És mutatja, hogy itt fáj. És többnyire nem mondanak többet, csak itt fáj. És akkor édesanya vagy édesapa megpuszíja, és sokszor már az is elég. Ez jelenik meg Nehémiás imádságában is. Elmondja Istennek, hogy hol fáj. És itt a vége. Nem ad tippeket az Úrnak, hogy szerintem ezt vagy azt kellene tenni ebben a helyzetben. És főleg nem ad utasításszerű kéréseket sem, vagy mondd el. És az, hogy csak ennyit mond, hogy itt fáj, ez a baj, ez a probléma. Ezzel is valójában az Isten iránti bizalmát fejezi ki. Hát Isten sokkal jobban tudja, hogy erre a fájdalomra, erre a problémára, erre a nehézségre mi a megoldás. Mi csak elpanaszoljuk neki. És azt látjuk, hogy sokszor még kérni sem kell. Hát, hogyha valaki tudja őt szívből dicsőíteni, tud neki hálát adni, és őszintén bűnt vallani, és így az ő dicsősége felragyog előtte, akkor átéli azt, hogy ennek az Istennek miért is kellene magyarázkodnom. Elmondom, mi a baj, és tőle várom a segítséget. Ami nem azt jelenti, hogy akkor én ülök az ölembetett kezemmel, és semmit sem csinálok. Hiszen megint csak gondoljunk Nehémiás imádságára, hogy ott, az alatt az időszak alatt, melyet Isten előtt csendben, böjtöléssel, imádsággal töltött, kikristályosodott, és megéllelődött benne az, hogy mi is lenne abban a helyzetben, amelyben a jeruzsálemiek, az ott lévők, az ő népe vannak. De tudta azt is Nehémiás, hogy az áldás és a siker csak Istentől jöhet. És itt figyeljünk fel arra, igazából, amivel kezdtem az ige hirdetést, hogy Nehémiásnak ez az imádsága nem arról szól, hogy magamnak kérek valamit, nem saját érdekeit nézi, nem a maga előmenetele, karriere vagy anyagi biztonsága érdekében járul a királyuk királya elé, Isten elé, meg majd utána a földi király elé, hanem ő egy egész nép érdekeit tartja szem előtt. Neki a maga bajban lévő népe fontos. És igazából értük fogja feláldozni majd a pozícióját, hallottuk, a fejezet azzal fejeződött be, hogy én a király pohárnoka voltam. És az addigi viszonylag nyugalmas életét feláldozza, és elindul. Mert Istennel beszélgetve megértette, hogy Isten mit tervezett el, Isten mit akar a népével, mit akar Jeruzsálemmel. És Isten munkálkodhatott benne. Hogyha tovább olvassuk a második fejezetben, azt látjuk, hogy így fogalmaz maga Nehémiás, hogy nem mondtam el, legalábbis először még nem mondta el, ott Júdában népe tagjainak azt, hogy mire indította szívemet az Isten. Mindez, minden bizonnyal ez alatt az időszak alatt történt, melyet böjtöléssel, imádkozással töltött Nehémiás. Vajon fontos-e nekünk ennyire Istennek a terve, ami népünkkel, benne személyes életünkkel, családi életünkkel? Szeretjük-e őt ennyire legalább, hogy indíthat bennünket arra, amire konkrétan kit-kit szeretne indítani? Szeretjük-e ennyire azokat, akik körülöttünk élnek, a fele barátainkat? Isten igéje teszi fel most ezeket a kérdéseket számunkra. Azért, hogy bennünket is az akarata szerint használhasson a körülöttünk lévők érdekében. nem úgy, ahogyan azt mi gondoljuk, hanem ahogyan Isten eltervezte, és jónak látja. Bár tudnám ilyen mai Nehémiások lenni. Isten terve megvalósulása érdekében, és a népünk java és üdvössége érdekében. Kérjük ezért, ahogyan az énekszerzője megfogalmazta, Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus taníts, taníts imádkozni. Ámen. Kiki most ebben a csendben magában válaszoljon Isten szavára, válaszoljon az ige által feltett kérdésekre. Istenünk, könyörgünk azért, hogy bocsáss meg nekünk az önteltségünket, a beképzeltségünket, hogy olyan nagyra tartjuk magunkat sokszor, hogy mi nehéz helyzetekben is meg tudjuk mondani, hogy mit kellett volna tenni másoknak, és hogy kellett volna igazán helyesen és jól intézkedni. Mint ahogy most ez a hóhelyzet is megmutatta, hogy olyan okosaknak tartjuk mi magunkat. De bocsáss meg, hogy olyan nehezen tudunk igazi alázattal odafordulni hozzád, és olyan nehezen látjuk be, hogy te vagy az, aki igazán tudod, mi a jó és mi a helyes. Bocsáss meg, hogy még mindig sokszor úgy tervezünk, úgy gondoljuk végig a dolgainkat, hogy téged nem kérdezünk meg, hanem majd csak a terveinkre, az általunk felállított célok megvalósítására akarjuk kérni az áldásodat, és imádkozunk sikerért. Bocsáss meg, hogy téged még mindig oly sokszor kihagyunk az életünkből, a mindennapjainkból. És aztán, amikor összetörjük magunkat, talán nem szó szerint, de amikor valamiképpen beverjük a fejünket a falba, akkor mindenki más hibás, még téged is okolunk azért, ami történt, csak épp azt nem akarjuk belátni, hogy mi voltunk azok, akik nem fordultunk oda rögtön, az út legelején hozzád. Mi voltunk azok, akik nem figyeltünk rád, akik nem vettük komolyan igédet, tanácsaidat, akik nem igényeltük igazán vezetésedet. Ó, kérünk, könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg rajtunk, akik népednek valljuk magunkat. Segíts nekünk abban, hogy őszintén tudjunk vágyakozni szent lelked után, a veled való közösség után, hogy valóban te lehess számunkra a legfontosabb, és hogy tudjunk téged teljes szívünkből szeretni, és tudjuk így átengedni az életünket és az életünk kormányzását neked. Tudjuk így átengedni a közösségeink vezetését is neked. És imádkozunk azért, hogy taníts bennünket valóban még imádkozni is. És most különösképpen is azért könyörgünk, hogy hadd tudjunk a körülöttünk lévőkért, városunk lakóért, nemzetünkért kitartóan esedezni, hogy hadd juthassunk el mi is oda a veled való beszélgetéseink során, hogy nem csupán magunkra, vagy éppen a hozzánk legközelebb állókra gondolunk, hanem közben járó imádsággal tudunk odafordulni hozzád népünkért is. Kérünk, hogy mélyítsd el bennünk így ezeknek a most hallott igéknek az üzenetét. Munkálkodj bennünk tovább szent lelked által, a nap folyamán is, meg majd a ránk következő napokban is, hogy hadd lehessünk valóban mai Nehémiások. Jézus Krisztusért, az ő érdeméért kérünk, hogy hallgass meg kérésünkben, és imádkozunk most hozzád a betegekért, és imádkozunk hozzád a gyászolókért, azokért, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk, szerettük ravatala mellett. Kérünk, hogy erősítsd az ő hitüket is, hogy rád tudjanak tekinteni, rád, aki igazi vigasztot nekik adni. Könyörülj meg rajtuk is, kérünk kegyelmedből. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Imádkozzuk együtt most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Isten igére válaszoljunk hála áldozattal, az adakozást hirdetem az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiáraszta rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Ide kapcsolódva hirdetem azt, hogy még most istentisztelet után a diakónia feliratú persejbe betehetjük azon adományunkat, melyet a Gedeon Társaság munkájának a segítésére szánunk. Itt jártak ezzel őt, akik itt voltak, tudják, két héttel a Gedeon Társaságnak a munkatársai. Ez a társaság a Bibliát, Isten igéjét terjeszti, és az ő munkájukat lehet tehát ezzel az adománnyal segíteni. Szeretettel várjuk a testvéreket a ránk következő napok alkalmaira. Hétfő délután 4 órától a fiataloknak lesz konfirmáció előkészítő. Szerdán 10 órakor kezdődik az alkalmunk, amely most egy picit módosul a nyugdíjas délelőthöz képest, annyiban, hogy most a húsvét előtti, húsvétra készülő úrvacsorás istentiszteletünket tartjuk, szeretett vendégséggel egybekötve az idős testvérek számára. Hívjuk, illetve hozzuk azokat az idős testvéreket is, akik mára koruk vagy a betegségük miatt nem tudnak eljönni be az Isten házába. Süteménnyel lehet szabad hozzájárulni ehhez az alkalomhoz. Kérjük, hogy szerda reggel 8:30-ig, aki tud süteményt sütni, akkor az hozza el ide. Előre is köszönjük a testvérek szolgálatkészségét. Szerdán 10 órától babamama kör is lesz. Csütörtökön este 6 órai kezdettel biblióórát tartunk. Péntek délután pedig 4 órai kezdettel felnőtt konfirmáció előkészítő lesz felnőtteknek. Vasárnap 10 órától istentiszteletre jöhetünk. Az istentisztelettel egyidőben pedig a gyermekek számára tartunk lent a gyülekezeti helyiségekben 2 csoportban gyermekistentiszteletet. Várjuk a jelentkezéseket a nyári csendes hetünkre, gyülekezeti táborunkra is. Ennek az időpontja július 15-től 21-éig, és a helyszín az a Zemplénben található Bózsva, és ott is a Kőbért panzió. Vannak szórólapok, hátul a persely mellett megtalálhatjuk, vigyünk el, és mindenkit biztatunk, bátorítunk, hogy jelentkezzünk, és legyünk minél többen, akik így egy hetet odaszánunk arra, hogy Istenhez közelebb kerülhessünk még, és az akaratát még jobban érthessük. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy maradjanak itt egy rövid időre az istentisztelet után, illetve még felhívom a testvérek figyelmét egy plakátra a hirdetőtáblán. A Balatonszászói Református Konferencia telep vezetője küldte ezt a plakátot. Van lehetőség arra, hogy a húsvéti ünnepet ott töltse az, akit ezt érdekel. A részleteket elolvashatjuk ott a plakáton. Az elmúlt napokban el kellett búcsúznunk Pankotai Miklóstól, aki 1937. január 20-án Ófehérton született, és ezesztendő március 4-én Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Ezt kívánjuk a gyászoló családtagjainak. Most pedig a 455. dicséretünknek az első 4 verszakát énekeljük el. A 4. majd fennállva. Thank you. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.